más borvidékeknek is azon kéne esetleg dolgozniuk, hogy helyi borokat, helyi szülőfajtákat mutassunk be a világnak. Tehát most nem akarok tényleg senkit megsérteni, ma kivételesen, de most teljesen őszintén egy exportpiacon kit érdekel egy magyar Cabernet Sauvignon? Amikor van francia, van kaliforniai, van libanoni, van izraeli, és még van ezer másik ország, aki legalább ugyanilyen jó Cabernet Sauvignont tud készíteni.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Inkei Bence vagyok, ez itt a 24.hu filéző podcastja. A műsorvezető társam ma is Jankovics Márton.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Evans Victoria sommelier.
Sziasztok!
Méghozzá nem is csak az, hogy sommelier, hanem a legutóbbi magyar sommelier bajnokság nyertese, győztese, tavaly volt. Az idei ugye a Covid miatt maradt el, ha jól tudom. De lényeg az, hogy te vagy most is akkor a regnáló magyar szomelié bajnok, sőt az első női szomelié bajnok is te vagy, ha jól tudom.
Igen, olyan, hogy női szomelié bajnok olyan nincsen. Én még az első nő nemű szomelié, aki magyar bajnoki címet szerzett. Ez nagyon fontos, ugye, mert vannak bizonyos sportágok, ahol a nőit és a férfit meg lehet különböztetni.
Ja, világos,
én ezzel ellen ugye azért hosszú évek óta küzdök, hogy nem az ország legjobb női szomelié vagyok, hanem jelen pillanatban legalábbis deklaráltan az ország legjobb szomeliéje. Uh-huh. De igen, valóban az idei évben valószínűleg nem lesz megtartva, tehát jövő márciusig, vagy hogyha a Covid helyzet úgy hozza, akkor akár még annál is tovább, addig én vagyok egyenlőre az aktuális magyar bajnok.
Igen, de a lényeg az, hogy te vagy az első nő, aki megnyerte ezt a címet. Mennyire férfias szakma ez a szomelié, és mennyire más a helyzet Magyarországon ebbe különösen?
Hát Magyarországon még azért erős visszacsengések vannak azzal kapcsolatban, hogy bizonyos szakmákban csak és kizárólag férfi dominancia van. Ez ugye tőlünk nyugatabbra már másképp van, tehát az oroszoknál is az egyik legjobb szomelié nő, a litvánoknál is, a svédeknál is az aktuális szomelié bajnokok mind nőneműek. Magyarországon mielőtt én bekerültem volna a versenyzésnek a véráramába, nem is igazán voltak nők, akik versenyeztek volna. Van rajtam kívül is más, aki hölgy és nagyon tehetséges, viszont ők nem nagyon szerették volna az elmúlt években megmérettetni magukat, mert a férfi kollégák eléggé nehezményezik egyáltalán a nőknek a jelenlétét. Nekem is nagyon kellemetlen volt az első néhány év, mert ugye a legtöbb borász és a legtöbb szomelié mind férfiak, illetve a Sommelier Szövetségnek a tagjai is, akik ugye zsűriznek és bírálnak a magyar bajnokságokon. Ők is 99%-ban férfiak, tehát viszonylag egy pionír voltam ebben a kérdésben, és nem is volt egyszerű, és nem mondom azt, hogy újra csinálnám. Most már nyilván kiegyensúlyozódott a helyzet, tehát most már mindenki elfogadta a létezésemet, és az egyenrangúság az bekövetkezett.
De ez a nehezményezik, ez miben mutatkozik meg például? Tehát, hogy ezt hogyan érzékeled? Ez csak ilyen nagyon áttételes módon, nem, vagy egészen közvetlen módon?
Nem, egészen közvetlen módon. Hát azért volt olyan, hogy kellemetlenségek értek borkóstolókon, borászok véleményeztek, mert nem elég, hogy egyébként nőként kerültem ebbe a szakmába, hanem viszonylag fiatalon is a többi szomeliéhez képest. Tehát én mondjuk már 25 évesen a Michelin csillagos Kostasznak voltam a head szomeliéje, és hát ez nem feltétlenül mindenki számára volt szimpatikus, illetve hát azért sokszor azok a női férfiak között zajló poénkodások, amik szerintem abszolút nem viccesek, vagy bizonyos fokon, úgy is mondtad, az ilyen vegzálás, vagy zargatás, vagy zaklatás, tehát én ezeken mind-mind keresztül mentem, és hát ugye a versenyzésnél is nagyon, nagyon nem volt egyszerű a helyzet. De hát aztán most már ezt megugrottam.
És te ezeket a helyzeteket ilyenkor hogy kezeled? Tehát, hogy ilyenkor szóvá teszed, vagy beleállsz ezekbe a konfliktusokba, és így akkor hogy mondjam, van, hogy így sikerül tudatosítani azt, hogy itt valami nagyon nem oké?
Mindig is sikerült egyébként, tehát hogy én azt gondolom, hogy egyrészt fontos volt az elmúlt években az, hogy én nagyon, nagyon komolyan vettem a továbbképzést, a készülést és minden hasonló dolgot, de másfelől azért én vagyok valószínűleg az első nő, aki ideig eljutott, mert én beleálltam ezekbe a konfliktusokba, hogyha lehet így mondani, én hangot adtam annak, hogy ez egy óriási probléma, hogy nincsen egyenrangúság bizonyos kérdésekben, ami a mi szakmánkat illeti, és végül is hát keresztül mentem a falakon, és ez a konfliktus ez feloldódott, és én úgy gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert akik már utánam következnek, és ez már most is látszódik, tehát most már van egy-két 20 éves fiatalabb lány, aki a szomelié pályára lép, nekik már könnyebb lesz. Tehát mindig az elsőnek a nehéz, és akkor utána ez már egy szokás joggá válik, és mondjuk 10 év múlva biztos egyszerűbb lesz.
Azt szerintem a hallgatóinknak a többsége nyilván tudja, hogy nagyjából mivel foglalkozik egy szomelié, de el tudod mondani röviden, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki szomelié legyen, és hogy mit csinál pontosan?
Igen, hát Magyarországon általában, aki tudja, hogy mit jelent a szomelié, az is csak annyit tud belőle, hogy a szomelié az borszakértőt jelent. Ez abszolút egy helytelen állítás, ezt nem is tudom, hogy ez hogy került be a köztudatba. A szomelié alapvetően minden italnak a szakértője, ami egy éttermi környezetben előfordulhat. Tehát nekem ugyanolyan tudásomnak kell legyen az ásványvizekről, a sörökről, a kávékról, a viszkikről, a koktélokról. Nyilván koktélokat nem elkészíteni, de ugye ismerni az összetevőket és a történetüket, és a borokról. Tehát ez egy rendkívül összetett szakma, és ezért is egy ilyen élethosszig tartó tanulási folyamat. Az, hogy mi kell hozzá, hát nyilván a szorgalom az nagyon fontos. Én is amellett, hogy nyilván a világ összes borkóstolóján ott voltam mindenféle európai, meg ázsiai, meg amerikai borkóstolókon az elmúlt években. Én ugye megcsináltam Németországban a Nemzetközi Borakadémikus képzést is. Ez a világon csak két helyen tanulható, Magyarországon ugye értelemszerűen nem, és a magyarok 1990 óta vizsgáznak ebben a borakadémikus rendszerben, és azt hiszem, hogy velem együtt 36 borakadémikus van összesen Magyarországon, tehát ugye ez is az elméleti oldalunkat, meg a vakóstolási képességeinket erősítette ez a másfél év, amit ott eltöltöttünk az intézménybe, de hát ugye a tehetséget nem lehet kivonni ebből az egyenletből. Tehát a vakóstolási feladatokat versenyeken, vagy az életben tehetség nélkül csak egy bizonyos szintig lehet megugrani. Tehát oké, hogy én is nagyon sokat képeztem magamat, de az a kis plusz, az szerencsére az a tehetség.
És az, hogy hogyan vette észre, hogy neked ez van tehetséged?
Hát igen, ez az örök vicc, hogy egyetemista koromban nagyon szerettem inni és bulizni, és kiderült, hogy ehhez tehetségem is van. Egyébként viccet félretéve valóban soha nem tudtam meginni a rossz minőségű italokat, és ráadásul bármilyen italt, most legyen az vodka, vagy tequila, vagy akármi, már nagyon fiatal koromban is felismertem, hogy melyik milyen márka, illetve az, hogy minek milyen ízjegyei vannak, és amikor ott ültem a katonai egyetemen, mert ugye az első két diplomámat az biztonság és védelem politikai szakértőként szereztem, akkor rájöttem, hogy nem biztos, hogy a honvédségnek a nagyon szigorú és hierarchikus rendszere az feltétlenül az én személyiségemhez illeszkedik, már csak azért sem, mert nekem a párom, ő viszont katonatiszt, tehát egy családban ugye egy katona, mondhatjuk, hogy az bőven elég, még sok is, és akkor ezáltal a mesterképzés ideje alatt már elkezdtem egy borbárban dolgozni, és ott validálódott az érzékem, és utána ebbe az irányba mentem tovább.
De ez mondjuk igen, ez a párosítás mindenképpen nem. Tehát ha eddig nem lett volna egyedi, az, hogy mondtad, hogy pionír vagy abban, hogy nőként itt érvényesül szomeliéként, de hogy ez, hogy mellette még biztonságpolitikai szakértőként végeztél, és hogy mondtad valahol, hogy a fegyverek és a borok a két mániád, ez mindenképpen egy nagyon egyedi kombó.
Ez ugye csak annak furcsa, aki nem követte végig, mondjuk azt, hogy az életem egy gyerekkoromtól kezdve, mert közel 20 évet karatéztam, tehát gyakorlatilag én ugye egy olyan rendszerben szocializálódtam, ahol minden edzőtársam is utána a katonai egyetemre ment, tehát hogy nekem az út, az ki volt jelölve, mondhatjuk, és és hát utána abból ebbe csatlakozott be. De szerintem mindenkinek jobb egyébként, hogy inkább ilyen békés, természeti borokkal foglalkozok, és nem pedig fegyveres testületnél.
Igen, de hogy, mert ugye ehhez azért így az embernek kapásból a bohémság, meg a nem tudom mi jut eszébe, de közben, hogy ugye séfekkel is beszélgetünk itt rendszeresen hétről hétre, mindig előkerül, hogy a fegyelem meg mennyire fontos dolog egy, mondjuk egy konyhán, és hogy gondolom azért van ilyen szempontból átfedés is a kettő között, hogy ez is egy elég nagy elkötelezettséget, megfegyelmezettséget kíván, ha valaki érvényesülni akar a elég kompetitív közegében ennek a gasztronómiának.
Hát én a fegyelmezettség helyett inkább a kompetitív jellegét ismerem ennek a szakmának és ennek az oldalnak. Én fegyelmezett vagyok akkor, hogyha arról van szó egyébként, hogy mondjuk a magyar bajnokságokra is 12-14 órákat készültem hosszú hónapokon keresztül, viszont a fegyelmezett viselkedés az rendkívül távol áll tőlem, akkor is távol áll tőlem, amikor a úgymond feszesebb Michelin csillagos környezetben dolgoztam, én akkor is a saját bohémságomat, mondhatjuk így, mert ugye félig amerikai származású vagyok, és rendkívül közvetlen, és humoros vagyok, legalábbis saját magam szerint, hát utána nyilván ezt a másik oldal eltönti, hogy ez így van-e, de hogy én amikor asztal mellett álló szomelié voltam, akkor is ugye belevittem abszolút a saját személyiségemet, és nem ezt a feszes, unalmas, angol stílusú távolságtartó, felülről beszélgető szomelié pozíciót láttam el. Ugyanolyan nagy tudásom van értelemszerűen, mint azoknak, akik túl komolyan veszik magukat, de hogyha egyébként egy éttermi környezetet nézel, vagy bármilyen más környezetet, az emberek szeretnék a legjobb éttermekben is jól érezni magukat, és kellemesen érezni magukat. És akkor tudják kellemesen érezni magukat, hogyha nem érzik azt, hogy egyébként, hogyha nem értenek a borokhoz, vagy az ételekhez, vagy bármihez, attól függetlenül úgy van velük beszélgetve a kérdésekről, hogy ők is meg tudják érteni, és meg tudják találni saját magukat ezekben a helyzetekben.
Mondtad, hogy már nem, hogy amikor asztal mellett álló szomelié voltál, ezek szerint most már nem vagy az, és mi a különbség, tehát milyen stációi vannak ennek a szakmának?
Én valószínűleg még egy-két évet eltöltöttem volna egyébként idézőjesen asztal mellett. Én hosszú éveken keresztül egy máltai étterem csoportnak láttam el összesen 7 éttermének a szomelié vezetői pozícióját, ugye ide-oda rohangált a Málta és Budapest között, és akkor ugye tavaly március 1-én nyertem meg a magyar bajnokságot, örültem neki egy hétig, aztán vezet minden, úgyhogy ez csodálatos volt, és hát érdekes kérdés volt, mert pont a magyar bajnokság megnyerése előtt néhány héttel derült ki, ugye, hogy megvan a borakadémikus titulusom is, tehát gyakorlatilag ezzel a két dologgal tényleg felléptem, mondhatjuk azt, hogy az első osztályba, viszont nagyon érdekes módon az akkori munkahelyem nem igazából honorálta ezeket a nagyon komoly elért eredményeket, és az újranyitás után nem tudtunk megállapodni, és ezért én úgy döntöttem, hogy nekem sokkal jobban áll, hogyha saját magam főnöke vagyok, és valóban azt csinálok mindig minden egyes alkalommal, ami hozzám közel áll. Ezért csináltam egy saját vállalkozást. 11 borászatnak vagyok országszerte a szakmai tanácsadója. A borokat nem én készítem, ez nagyon fontos, hogy borász nem vagyok, viszont a házasításokba, az árazásokba, a brandépítésbe, az exportba és a marketing dolgokba segítem ugye a borászatokat, illetve emellett körülbelül 20 különböző étteremnek írom a bor és az ital lapját, akár állandó szerződéssel, akár egyedi megbízásokkal, de hogy igazából ennek az egésznek az a fő koncepciója, hogy én ugye pici borászatokkal dolgozok együtt leginkább, akik nincsenek bent a nagy borkereskedéseknél, sem a hiper-szupermarketekben, és amikor írok borlapokat, bisztróknak, fine dining éttermeknek, országszerte mindenféle ár- és minőségi színvonalú helyeknek, akkor azoknak a borászatoknak a borait tudom a borlapokon megmutatni, akiknek a szakmai tanácsadója vagyok, akiknek lehet, hogy 2 vagy 3 vagy 4 hektárjuk van összesen, tehát, hogy akik nem készítenek akkora mennyiséget, hogy ez volumenként meg tudjon jelenni, viszont elképesztően jó áron, nagyon magas minőségű borokat készítenek, és akkor így boldog ugye a borászat is, mert nekik is ez fontos brandépítés szempontjából, boldog az étterem is, hogy nem tucat borokat vásárol, és boldog vagyok én is.
Tehát akkor ebben van most egy ilyen közvetítői szerepkör az éttermek és a borászatok között?
Hát gyakorlatilag olyan, mint hogyha ha ezáltal ugye kiiktatnám azt a köztes szereplőt, ami mondjuk egy borkereskedés, tehát az ugye anyagi szempontból a borkereskedésnek jó, a borásznak ugye kevésbé, mert nyilván eléggé nyomott áron veszik át a borkereskedések a borászoktól, még a nagyon jó borokat is. Tehát, hogy igen, én mint az összekötő elem jelentkezek ebben az egyenletben.
Lehet már bizonyos éttermek étlapján is látni, hogy feltüntetik, hogy különös, amióta megnyerted a bajnokságot, hogy te állítod össze a borlapjukat. Ezt hogy kell elképzelni? Hogy mitől függ? Miért? Na, tehát hogy hogyan állítasz össze egy borlapot, és hogy mi az, amire mi nem is gondolnánk, amikor erre gondolunk?
Hát az elsődleges az szokott lenni, hogy ugye kérek egy étlapot. Az étlapból egyrészt nem csak azt látom, hogy milyen stílusú konyhát visznek, hanem azt is látom, hogy ugye milyen árazással dolgoznak. És akkor ugye ez az első rendű szempont, hogy a konyhához illeszkedjen, illetve olyan borokat javasoljak, és tegyek fel a borlapra, amik egyébként abba az árszínvonalba tartoznak. Tehát magyarán, hogyha van mondjuk egy nagyon, nagyon aranyos, cuki kis bisztró, ők biztos, hogy mondjuk nem feltétlenül abba gondolkodnak, hogy most nem tudom, mondjuk kaliforniai $1000 borokat szeretnének értékesíteni. Tehát ez ugye a legfontosabb, és egyébként pedig ugye az határozza meg, hogy inkább magyar vagy külföldi borokat szeretnének, vagy és milyen arányban, és hogyha ez a százalékos arány megvan, akkor megkérdezem, hogy körülbelül hány tételbe gondolkodnak, és akkor ugye ezt szerint állítom össze, illetve mindig szoktam kérni egy javaslatot a nyitó büdzsére, ami lehet egyébként egészen alacsony, vagy egészen magas is, tehát most mondjuk értelemszerű, hogy nevek nélkül, de most volt olyan hely, aki mondjuk 500 000 forintos nyitókészletbüdzsét szeretett volna, egy másik hely meg 8 milliósat, tehát, de rólam tudni kell, hogy sokan egyébként a szakmában a szomelié könyvelőnek neveznek a hátam mögött. Én nagyon szeretem a matek oldalát, és mindig inkább alacsonyabb büdzsékkel dolgozok, mint magasabbal.
De akkor ez, amit mondasz, ez azt is jelenti, mert mondtad, hogy ilyen nagyon-nagyon szórás, hogy milyen árazású helyekkel dolgozol, persze, meg minden. De akkor ez azt is jelenti, hogy van ilyen irányú tudatosság nem csak a csúcsgasztronómiában, hanem az annál sokkal hétköznapibb és hozzáférhetőbb helyeken is, hogy felkérnek valakit, hogy hogy azt akarják, hogy ez tényleg, ha nem is a legtöbb borokból, de hogy minőségűen legyen összeállítva a dolog.
Az a helyzet, hogy amikor én ezt a vállalkozást az első hullám alatt kitaláltam, akkor az összes szaktárs kolléga, mindenki azt mondta, hogy ez a világ legnagyobb marhasága, mert nagyon-nagyon rossz az időzítés. És én már akkor is azt mondtam, hogy az újranyitás után el fog telni 1-2 hónap, amikor sajnos, és ez ugye még mindig tart, hogy realizálódni fog az, hogy sokkal alacsonyabb a vendégszám minden egyes étteremben, vagy bisztróban, vagy teljesen mindegy, hogy milyen vendéglátóhelyről beszélünk, lehetne ez akár egy körúti talponálló is, nevezzük így. És ugye, hogyha feltételezzük azt, hogy egy étteremben az emberek alapvetően ugye enni járnak, tehát ez ugye ez a kiindulási pont, akkor ugye az ételért van egy maximális összeg, amit el lehet kérni, tehát most nyilván egy rántott sajtért, vagy egy marha pörköltért nem lehet 10 000 forintokat elkérni. Na most, mivel sokkal alacsonyabb a vendégszám, és az ételeken nem lehet még nagyobb hasznot keresni, ezáltal mi jön be a képbe? Ugye csak is kizárólag az italok. Persze, a kávékon és a limonádékon van egyébként, ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, de a legnagyobb haszon.
Igen.
Egyébként. De hogyha most más italkört nézünk, akkor egyébként a bor az, amiből igazán lehet extra bevételt szerezni. Ha olyan borok vannak egy bisztróban, vagy egy fine dining étteremben, amiket megtalálsz egyébként a hiper-szupermarketeknek a polcain, vagy a dohányboltban, és mondjuk ott látod, hogy 1000 forintba kerül, akkor azokat a borokat nem tudod eladni 5-7-10 000 forintért. És itt jön be az a képbe, hogyha mondjuk valaki engem megkeres, akár bisztró, akár bármilyen másik étterem, hogy esetleg segítsen nekik, akkor az idézőjelben az csak egy egyszeri költség, hogy én leülök, elbeszélgetek, megcsinálom, kidolgozom, kiszámolom, sőt, még egyébként meg is szoktam rendelni az első árukészletet az éttermeknek. Ez egy költség, ami adott esetben egyébként lehet, hogy elsőre talán magasnak is tűnik, de az első hónapban annak a sokszorosát hozza vissza az, hogy nagyon jó beszerzési áron, elképesztően jó minőségű borokat tudok prezentálni. Nyilván a borászokkal is van ugye személyes kapcsolat, jobb áron, vagy esetleg kis tételeket megvásárolni egy étteremnek, amiből mondjuk csak 100 vagy 200 palack készült, és nyilván sokkal nagyobb haszonnal is el lehet adni, mert azért a sokat segít az ember életén, hogyha Google-be beírsz egy bort, akkor nem rögtön dobja ki a 82 találati lehetőséget, hogy egyébként a nagy neveknek a borait hol és mennyiért tudod megvenni.
Egyébként van ilyen, te hogy látod most, hogy az éttermeknek hány százaléka az, aki profival állítottja össze a borlap, vagy egyáltalán van-e borlapjuk, hiszen nem is minden, még most sincs minden éttermnek borlapja feltétlenül.
Hát most ugye szűkebb a keresztmetszet, mert ugye vannak azok az éttermek, ugye a Top Gastróba, amik újra nyitottak. Ott ugye van szomelié, de általában úgy vannak a helyek, hogy ahol korábban 3-4 szomelié volt, ott most egy darab szomelié van, és nem azért, mert egyébként nem szeretnének többet felvenni, hanem azért, mert nem csak én vagyok az egyetlen, aki az asztal mellől ellépett, hanem az első és a második hullám azt okozta, hogy nagyon sok megbecsült szakembert küldtek ugye az éttermek fizetés nélkül szabadságra, és akkor ők azt mondták, hogy inkább keresnek kevesebbet, de elmennek borkereskedésekhez szaktanácsadóként, vagy bármi másként dolgozni, ami egy biztos 8 órás bejelentett fizetés, és az ugye meg is maradt, tehát ugye szomelié hiány van. De mondjuk van Budapesten most, hát 8-nál nem több fine dining étterem, ami nyitva van, ahol ugye van általában egy szomelié, és ahol ugye nincs szomelié, ott egy érdekes kérdés van. Szerintem összesen 3 vagyunk így a szomelié bajnokok közül, akiket frekventáltan keresnek országszerte borlapok összeállításának feladatára. Tehát inkább mondhatjuk azt, hogy 90% az éttermeknek nem kér segítséget, vagy maximum ugye olyan segítséget kér, hogy mondjuk valamelyik borkereskedéstől oda megy hozzá egy területi képviselő, és akkor aláírnak szépen egy szerződést, hogy akkor kizárólag attól a kereskedéstől érkeznek a borok, és ők ezért cserébe megírják a borlapot. És hogyha nincs rajta az adott kereskedésnek a logója, akkor is most már gyakorlatilag a civil emberek is, hogyha kinyitnak egy borlapot, akkor azonnal látják, hogy ez melyik kereskedőtől van. Szerintem ez, mondhatjuk azt, hogy ez abszolút nem szexi, nem tudatos, és biztos, hogy nem célra vezető, tehát sokféle helyről érdemes egyébként a borokat összeválogatni. Remélem, hogy ez fokozatosan úgy el fog fejlődni, hogy minél többször beszélek különböző fantasztikus műsorokban ezekről a kérdésekről, annál több helyen fogok tudni esetleg közösen dolgozni, és az egy távlati cél, hogy a korábban velem dolgozó szomelié helyetteseimet is, ha annyi megkeresés lesz, akkor beintegráljam ebbe a vállalkozásba.
Szeretnék egy ilyen nagyon-nagyon laikus alapkérdést feltenni a borokkal kapcsolatban.
Nyugodtan.
Említetted itt példaként, hogy 1000 dolláros kaliforniai bor, és hogy így felmerül az emberben sokszor, hogy meddig van valós értéke, ami pénzben kifejeződhet egy bornak például. Tehát, hogy hol húzódik az a határ, ahol még tényleg azt fizeted meg, hogy ez annyival jobb, és hol jön be a brandépítés, vagy az egyéb ilyen nem gasztronómiai, hanem ilyen hozzáadott, vagy akár sznobéria, vagy bármilyen tényezők ebbe a képletbe.
Hát, ha ez a kérdés egyszerű lenne, akkor valószínűleg nem lenne nekem sem munkám. Az a helyzet, hogy nagyon sok minden tudja befolyásolni a boroknak az árát. Kalifornia az egy teljesen különálló példa, mert egyébként Amerikában ugye nagyjából minden drágább, mint bárhol máshol a világon. Egyébként a borok is, csodálatos borok vannak. Egyébként 1000 dollárt még adott esetben egy számomra kedves borért még én is egyébként kifizetek, de ritkán természetesen, tehát hogy ezért ez nem ez a mindennapos. De kaliforniai boroknak az árazását nagyban befolyásolja az, hogy ott van ezekre kereslet, egyrészt, másrészt pedig ők esújtják leginkább az időjárási viszontagságok az elmúlt években. És ugye az erdőtüzek miatt nem csak azzal van a probléma, hogy az adott évjáratnak a termése ugye elpusztul, hanem azzal is, hogy a füstszennyezés miatt az a terület a következő 10-15 évben gyakorlatilag ugaron lesz tartva. Tehát így egyértelmű, hogy a kaliforniai boroknak az ára egyébként az elmúlt években exponenciálisan emelkedett. De hogyha az egyébként klasszikus példákat nézzük, ugye a francia borok, azok, amik ugye általában a világ legdrágább boraik, ott ugye egy nagyon régi kultúra van, és egy 1855-ben megállapított klasszifikációs rendszer. Oda ugye beesnek bizonyos sátók, bizonyos kastélyok, azoknak az ára rendkívül magas, illetve Bordeaux mellett Burgundiában is vannak ugye olyan történelmileg egészen hihetetlen borászatok, amiknek az ára akár ugye 10-15 ezer euróra is tud rúgni. De most az, hogy mennyit ér egy bor, most egy olyan borászat, ami 1395 óta létezik, azt gondolom, hogy ott azt a, vegyük azt, hogy ezt a 700 éves tapasztalatot, hát azt meg kell és meg is lehet fizetni alkalmanként. De a valóságban én úgy gondolom, hogy ott a lélektani határa szerintem egyébként az 1000 dollár, 1000 euró környékén van. Ami a fölött van, most legyen ez bor, vagy pezsgő, vagy gyakorlatilag bármilyen egyéb termék, az már a név. Uh-huh. De valóban van különbség mondjuk egy 10.000 forintos és egy 100.000 forintos bor között. Az, na, hogy igen, 100.000 forint uh-huh. és 300.000 forint, azt már megmerem kockáztatni, hogy ott inkább már mondjuk lehet, hogy én érzek valamiféle különbséget, de vannak különbségek, viszont ugye Magyarországon annyira extrém drága borok nincsenek, még egyelőre, tehát hogy magyar viszonylatban azt gondolom, hogy szerintem most a létező borok között, hogyha nem tokai eszenciáról van szó, akkor polci árban én nem nagyon hiszem, hogy egyébként van 70-80 ezer forintnál drágább bor.
És akkor ezek reális, igen, akkor ezek reális különbségek általában, amik árban lecsapódnak.
Külföldön igen, magyar boroknál még óriási problémát okoznak az árazásbeli tévedések, nevezzük így jóviálisan ezt a kérdést. Azoknál a borászatoknál, akikkel ugye együtt dolgozok, mint szakmai tanácsadó, ott ugye van szerencsére beleszólásom és ráhatásom a polci árakban, más borászatoknál ugye nincsen, és nagyon sokszor rendkívül túlárazottak a borok, és most teljesen mindegy, hogy fehér vagy vörös. Nem tudom, hogy ezek a viszonyrendszerek vagy viszonyítási pontok hogy alakultak ki. Vannak elképzeléseim, de ugye semmelyik borvidéket és semmelyik borászatot nem szeretném megsérteni, de ezek az árazásbeli tévedések a 90-es évek elejével, a rendszerváltás után kezdtek el kialakulni. Ezeken dolgozni kell, mert ugye mindenki, aki kedveli a borokat, és nincs éppen Covid, akkor ugye mindenkinek lehetőség van egyre többet utazni. És most mindegy, hogy ez Spanyolország, Franciaország, Olaszország, vagy a világnak bármelyik része, az emberek szembesülnek másmilyen borokkal, és azzal, hogy azok a borok mennyibe kerülnek. És én azzal szoktam példázni, hogyha Spanyolországban az utolsó utáni faluban eltévedsz, és bemész egy 5 négyzetméteres boltba, és leveszel egy óriási vörösbort szeretnél inni, és leveszel 20 euróért egy vörösbort, dögös lesz, jó lesz, koncentrált lesz, és elképesztően jó élmény lesz. És ez Franciaországban is ugye ugyanígy igaz. Tehát még ezen azt gondolom, hogy még egy picit kell a magyar borok tekintetébe dolgozni.
Egyébként mennyire a magyar, azok az éttermek, ahol te dolgozol, ott mennyire, hány százalékban van a magyar bor, és mennyire hoznak be külföldi borokat?
Én azt szoktam javasolni, hogy egyébként arányaiban úgy legyen, hogy mindenképpen több legyen a magyar, mint a külföldi, és a pezsgő sámpány kérdést azt külön kezdelem, tehát hogy az a borlapnak nem képezi a százalékos részét, tehát ugye a sámpány, prosecco, káva, termékek azok különállnak a százalékoktól, de egyébként én azt szoktam javasolni, hogy 60%, 40%, vagy 70%, 30% legyen a magyar boroknak a javára. Ami azért van, és még egyszer mondom, hogy nyilván a Covid helyzet befolyásolja ezeket a kérdéseket is, mert az az érdekes benne, hogy a magyarok többsége éttermi környezetben is magyar bort szeretne fogyasztani. Ez számomra is meglepő, de így van. Tehát, hogy van valamiféle jó értelemben vett borhoz kötődő hazaszereteti érzület. És amikor vannak ugye külföldiek Budapesten és egyéb városokban, ők is ugye magyar borokat szeretnének kóstolni. Tehát, hogy én ezért gondolom azt, hogy jobbak az arányok úgy, hogyha a magyar borból van több. De hát attól függ, hogy mekkora a borlap nyilván. Tehát most azért én nagy borlapokat is írok, ilyen 200-300-500 tételes borlapokat is, tehát ott aztán mindenre van hely.
De említetted a rendszerváltást, és mikorra datálódik az a felismerés, szerintem, hiszen én ugye gyerekként mindig azt hallottam, és szerintem nagyon sokan, hogy a magyar borok világhírűek, hogy magyar borászat, bornagyhatalom vagyunk, és a többi.
Aztán, mindenben is, amúgy nem.
Igen, és aztán egy idő után kiderült, hogy azért ez mégsem egészen így van, és ugye akkor jött a nem is tudom, mikor, ez inkább a 2000-es években indult, akkor ez a reneszánsz itthon, aminek most már látjuk az eredményét, hogy ennek te mekkora lehetőséget látsz még ebben, hogy a fejlődésben?
Hát Magyarországnak a bor nagyhatalmi pozícióját azt egyetlen egy dolog validálja, és validálta mindig is, és ugye ez viszont egyértelmű, hogy a tokai aszú. Na most egy olyan bor kategóriáról és egy olyan borstílusról beszélünk, aminek az írásos emlékei már az 1500-as évek végén ugye leírásra kerültek, és az egyetlen bor volt egyébként akkoriban, és évszázadokkal később ezt csatlakoztak a portói borok meg a madeirák, hogy egyébként szállíthatóak is voltak. Tehát, hogy azért is lett a tokai aszú világhíres azokban az évszázadokban, most beszélünk egyébként már gyakorlatilag a 17. századról is akár, mert az orosz udvarba, a francia udvarba is el tudtak jutni, és ráadásul még emellett fantasztikusan jó minőségűek is voltak. Tehát ugye azért, hogyha hónapokig szállítasz valamit hőmérséklet szabályozás nélkül, akkor azért nem túl sok az esély arra, hogy a nap végén az bor lesz, és a tokai aszú borok voltak. Mindenki egyértelmű az egész világon, hogyha kimondod azt, hogy magyar bor, akkor Tokajra fog asszociálni, és ez így helyes is, és rendben is van. A probléma azzal van, hogy a világ ízlése most jelen pillanatban ugye az egészségtudatosság miatt elfordul a cukortól, és inkább a száraz, könnyed, alacsonyabb alkoholú borok irányába halad. Tehát ugye az aszú az megmarad egy
kuriózum?
Hát igen, és megmarad a világ legjobb édesborának, ezt biztosan állíthatom, mert rengeteg édesbort kóstoltam az egész világról. De másmilyen irányba kell haladnunk, hogyha a bor nagyhatalmi szerepkörre szeretnénk törni, és az egész biztos, hogy nem a bikavé, ami ugye a rendszerváltás előtt készült, sokkal nagyobb mennyiségben, mint amennyit egyébként az egri borvidék ugye összességében mondjuk 10 év alatt el tudott volna készíteni, de hát ez már csak ilyen szemantikai, meg matematikai kérdés, ezt hagyjuk is. Sokat kéne dolgozni a bor export kommunikáción, és nagyon előremutató lenne, hogyha esetleg más borvidékek is azt a példát követnék, mint Tokaj, hogy most ugye Tokaj kiemelte a száraz furmintot, mint export lehetőséget, és egyébként a világ borszakértőit nagyon érdekli, és most már nagyon sok 2-3 Michelin csillagos helyen is találkozunk száraz tokai furmintokkal, akár ugye a leghíresebb családtól, a Szepsitől, akár kisebb borászatoktól is. Más borvidékeknek is azon kéne esetleg dolgozniuk, hogy helyi borokat, helyi szülőfajtákat mutassunk be a világnak. Tehát most nem akarok tényleg senkit megsérteni, ma kivételesen, de most teljesen őszintén egy exportpiacon kit érdekel egy magyar Cabernet Sauvignon? Amikor van francia, van kaliforniai, van libanoni, van izraeli, és még van 1000 másik ország, aki legalább ugyanilyen jó Cabernet Sauvignont tud készíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy valahogy akkor lenne validálva az a szerep, amit magunkról ugye állítunk a magyar borok minősége kapcsán, hogyha inkább esetleg tényleg az egri és a szexárdi bikavér stílusokon kezdenének el a borászatok dolgozni, ebben egy harmónia jönne létre, tehát nem minden borászat más arányokkal és más érlelési hosszúsággal dolgozna, az is sokat segítene, hogyha egyébként a két borvidéknek a bikavér szabályozása össze lenne hangolva, és nem az lenne, hogy az 5 szomeliét az leszámítva az országba, senki nem tudja, hogy éppen melyik évben milyen érlelésen kell a boroknak keresztül menni, vagy például az, hogy mondjuk az egri bikavérhez 13 féle szőlőfajta használható, a szexárdihoz meg 19, tehát hogy sok szerencsét, hogy kitalált, hogy miben mi van. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kicsit tisztázni kéne a borokkal kapcsolatos sorainkat.
Látsz ilyenfajta tisztázódást, vagy említetted most
nem.
ezt a... Nem.
Szeretnék, remélem, hogy ezek a beszélgetések hozzá segítenek.
Egyébként azt nem tudom, mennyire tudom jól, hogy a magyar vörösborok talán, de lehet, hogy általában is a magyar, általában magasabb alkoholtartalmúak, mint a külföld, hasonló kaliberű külföldiek, és hogy ez minek köszönhető?
Egy bornak az alkoholtartalmát, főleg a vörösboroknál azért nagyban befolyásolja az, hogy milyen klímaövezetben készül az adott bor. Tehát most az egyértelmű, hogy mondjuk Olaszországnak a legdélebbi részén, tehát mondjuk a puglyai borok, vagy mondjuk a kaliforniai vörösborok, azok magas alkohollal rendelkeznek. Tehát most ezeket a nagyon-nagyon-nagyon meleg országokat, most ezt így ki is hagynám ebből a gondolatmenetből, de Magyarországon valóban az divatos, hogy bizonyos borvidékeken a vörös borok 15-16 vagy akár 16 és feles alkoholig felfutnak, holott a velünk megegyező klímával rendelkező országoknál, ugye Ausztria minimálisan hidegebb, de megközelítőleg hasonlók az éghajlati adatai, illetve Franciaország középső és északibb részével vagyunk egyébként egy éghajlaton. Ott valóban jelentős különbségek vannak. Tehát amíg mondjuk Franciaországban, a bordói borvidéken a világhírű és ugye rendkívül drága borok a mai napig ilyen 12,5-13%-os alkohol környékén vannak, addig ma Magyarországon bizonyos borvidékeken, bizonyos borászok 14% alatt nem is gondolkodnak. És ez ugye azért érdekes, mert Magyarországon a fehér boroknak is magasabb az alkohol foka sokszor. Tehát, hogy amíg mondjuk a francia vörösborok sokszor mondjuk vegyük akkor ezt a 13%-ot kiindulásnak, addig Magyarországon rengeteg olyan fehér borról tudok most ebben a pillanatban is, mondjuk a 2020-as évből, ami 13-as, meg 13 és feles, meg 14%-os. És ugye ez azért problémás, mert egyrészt meleg van Magyarországon, de annyira nincs meleg, hogy ne lehessen kikerülni azt, hogy magasabb alkoholú borok keletkezzenek, ugye a magasabb cukortartalom miatt, ami ugye a szőlőbogyóban megjelenik. De tehát nem feltétlenül támogatja a magas alkohol a kellemes ivási élményt. Tehát amíg mondjuk egy könnyedebb fehér vagy vörös borból az ember esetleg leül és fél egy üveggel meg tud inni, addig mondjuk egy 15-16%-os alkoholú vörös borból maximum egy vagy két pohár, de még aktív szomelié koromban ezeket a borokat neveztem a randi gyilkos bornak. Tehát most meghívsz egy fiút vagy egy lányt, megisztok két pohárra, és valamelyikötök biztos, hogy az asztal alatt fog összeesni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen is esetleg egyébként lehetne egy kicsit könnyíteni, mert valóban ez is egy világízlésbeli kérdés, hogy most már inkább a könnyedebb, frissebb, gyümölcsösebb borokat keresik a fogyasztók fehérben és vörösben is.
Egyébként most említetted ugye ezeket a kóstolásokat is, hogy mennyire, tehát akinek ez a foglalkozásának a része, hogy folyamatosan alkoholos italokat kell kóstolni, ott mennyire kivéthető az, hogy tehát milyen technikák vannak arra, hogy ne rúgjon be az ember, és veszítsen kontrollt.
Ez érdekes, egyébként nem árt, hogyha marha jól bírod egyébként is az alkoholt. Nem, szerencsére ez volt a helyzet, mert amikor elkezdtem szomeliéként dolgozni, én nőként rettenetesen, és ezt most már kimondhatjuk, rettenetesen visszataszítónak találtam azt a gondolatot, hogy mászkálok a borkóstolón, és folyamatosan emberekkel kell közösködnöm egy köpőcsészen. Tehát, hogy ezt azért így tisztázzuk, hogy ez nem a legvonzóbb része a szomelié létnek, és én ezért az első 3 évben, főleg amikor még fiatal voltam a kezdő, akkor én soha nem köptem borkóstolókon, és én simán megkóstoltam mondjuk 80 bort úgy, hogy utána ittam egy kávét, és mentem vissza dolgozni, és nem estem össze, és nem voltam berúgva. Na, de hát ez egy szerencse, de ha valaki egy kicsit kevés bírja, akkor ez nehéz, de tényleg viccet félretéve. Ezt egészen addig a pillanatig csináltam, amíg az első olyan borversenyen nem ültem ott bírálóként, ahol 4 napon keresztül napi 130 bort kellett megkóstolni, és akkor én is rájöttem, hogy ez azért ez nem egy fenntartható állapot, és azóta tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy megtanultam szofisztikáltan köpni, már ha ez a fogalom létezik, de tényleg nagyon, nagyon óvatosan, és nem túl látványosan, és azóta szerintem az elmúlt 4-5 évben egyetlen egy borkóstolón sem ittam meg egyetlen egy centiliter bort sem. hogy így könnyű kivédeni, de meg kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan kollégák sajnos, többet is tudnék felsorolni a szakmában, akik egyébként jó helyen dolgoznak, vagy dolgoztak, és sajnos ők bele tudtak esni ebbe a betegség részlegbe is. Tehát, nem, de most tényleg most számomra, hogyha hazamentem mondjuk az étteremből munka után, vagy egy borkóstoló után, az utolsó dolog, amit szerettem volna, az az, hogy alkoholt lássak. Tehát semmi más, nem akartam leülni, inni egy szénsavas ásványvizet, és kész, pont ennyi. Na most, hogyha egyébként folyamatosan alkohollal foglalkozol, és utána te még hazamész, és egyébként nem is arról van szó, hogy egy pohár bort megiszol, hanem kinyitsz egy vodkát, egy unikumot, meg egy sört, akkor azért elég könnyű átesni a ló túloldalára. Tehát én valóban ezt a mértékletes alkoholfogyasztást képviselem, én is a szabadidőmben szeretek meginni 2 vagy 3 negrónit, sokan kedvelik, vagy mondjuk iszok 1-2 gin tonikot, de az nagyon fontos, hogy én alapvetően egyébként így csak akkor iszom, hogyha dolgozok, vagy csak akkor kóstolok, hogyha dolgozok.
Másnapos mikor voltál utoljára?
Hát szerintem egyetemista koromban, de akkor is azért, mert akkor még nem feltétlenül ezt a nagyon magas minőséget tudtuk fogyasztani. Tehát hogy ez az örök vicc, de igen, tehát azért a katonai egyetemen a kevertek és a hasonló csodálatos termékek azok nagy kultusznak örventek, szerintem ez még akár a mai napig is így lehet.
És egyébként annak, akinek nem ez a foglalkozás, de időnként belesik ebben, nekik mit ajánlasz? Tehát hogyan lehet ezt a legegyszerűbben kikerülni? Nyilván úgy, hogy az ember nem iszik össze-vissza mindent, hülyeséget, ez alap, de egyébként, ha mégis egyrészt milyen olyan dolgok lettek, ami nekünk nem teszünk be, másrészt, ha már mégis úgy alakult, hogy az ember másnapos, akkor mi az, ami esetleg olyan, ami szintén nem forog közkézen olyan megoldás?
Én nem tudom, hogy egyébként a gyógysör, mint egy másnaposságűző fogalom, egyébként ez létezik-e, mert nem vagyok sörívó, és nem vagyok sörkedvelő, de az, hogy mit tehetünk azért, hogy ne jussunk el odáig, az már inkább egy egyszerűbb kérdés, hogy alapvetően, legalábbis, hogyha borokról van szó, vagy egyébként tulajdonképpen bármilyen más italról, az fontos tisztázni, hogy alapvetően a másnaposságot és a fejfájást azt nem feltétlenül a mennyiség okozza, hanem elsősorban egyébként, és most nem a száraz borokra gondolok, hanem az összes többi italra, most legyen ez most koktél, likőr, vagy bármi, hogy a cukor az, ami a másnaposságot okozza, mert ugye a sok cukornak az elfogyasztása, főleg rövid időn belül, az a sejtekből gyakorlatilag kivonja a vizet, és igen, biztos vannak olyanok, akik képesek arra, hogy egy pohár vodka narancs mellé megisznak egy pohár vizet, és ezt egész este gyakorolják. Én ebben nem hiszek egyébként, hogy ez így feltétlenül létezik. Tehát mindenféleképpen az alacsony cukortartalmú italok, amik megoldást nyújthatnak arra, hogy egyébként ne legyen fejfájás, meg ne legyen másnap rosszul lét, ebből a helyzetből. És ezért egyébként, ami a legjobb megoldás, az biztos, hogy a szénhidrátot nem tartalmazó párlatok, tehát mondjuk viszki tisztán, konyak tisztán, vagy egy vodka szóda, vagy pedig ugye a száraz borok. Csak ugye a száraz borokon belül is, és tudom, hogy a Bence mire gondolt, hogy mire szeretne rávilágítani. A másik dolog, hogyha valaki mondjuk csak borozik, és mégis eszméletlen fejfájással kell másnap, akkor ez két ok miatt lehet. Az egyik az, hogy vagy tokai aszúból megivott 3 üveget, és akkor ugye nem maradt víz a kis testében, vagy pedig azért lehet, mert mondjuk sok friss fehérbort vagy rozét fogyasztott el. Ugye a fejfájásnak az egyik fő kiváltó oka a borok esetében az a magas kéntartalom. A kén nem egy üldözni való elem, tehát hogy semmilyen egészségkárosodás nem okoz, és azok, akik a kénmentes boroknak a kultuszát hirdetik, azok borzasztóan rosszul közelítik meg a helyzetet, mert kevés kén az mindenképpen szükséges azért, hogy a borok mikrobiológiai szinten stabilak legyenek, azért, hogy eltarthatóak legyenek nyitott és zárt állapotban is, és azért, hogy legyen bennük fejlődési potenciál. De nem mindegy, hogy ez egy értelmezhető kémmennyiség, összkémben és a szabad kémben, ezek azok az értékek, amik a borban megjelennek, vagy pedig esetleg a kénszint túl van húzva bizonyos érdekek miatt. Erre akkor vannak a legjobb példák, amikor valaki friss, tehát mondjuk most 2021-ben 2020-as rozét vagy 2020-as fehér bort fogyaszt, hogy ugye a palackozás előtt azért történik egy kénezési folyamat, ami ugye fontos a stabilizálási szempont miatt. Viszont a kén szint a hónapok és az évek alatt ugye folyamatosan szelidül az adott borban. Tehát magyarán, hogyha mondjuk valaki rögtön szeret rohanni novemberbe, márton akkor az első rozét megvenni, akkor annak nagyjából majdnem biztos, hogy migrénes fejfájás lesz a vége, mert a palackozás után ugye közvetlenül kikerül a boltoknak a polcaira, tehát magyarán még rohadt magas a kén benne. És ugye amikor látjuk azt, hogy mondjuk egy rozé vagy egy fehér borban egyébként még egy ilyen kis maradék szénsav is van, az egész biztos, hogy utal arra, hogy nagyon friss a palackozás, és valószínűleg egyébként indukálhatjuk a másnapi fejfájást. Tehát ha valaki ezt észrevette, rengetegen vannak, akik nem érzékenyek erre a kénszint dologra, de akik igen, és hogyha ezt már bárki tapasztalta, hogy ilyen egy-két éves fehérbornál vagy rozé után rettenetes fejfájása van, akkor én azoknak mindenféleképpen egyébként vagy az idősebb fehérborokat javaslom, tehát mondjuk a tokai száraz furmintok 4-5 évesen érjük el a legszebb formájukat, és akkor sokkal bátrabban fogyaszthatóak, vagy pedig ugye a vörösborokat. Mert a vörösboroknak eleve ugye sokkal lassabb a készülése, és a palackozás után legnagyobb százalékos esetben ugye nem kerülnek ki az üzleteknek a polcaira, hanem még van egy vagy két éves palackos érlelés, és utána már sokkal kisebb az esély arra, hogy egy olyan kénszint van a palacban, ami fejfájást tud okozni. És egyébként van egy tök egyszerű milyen próba arra, hogy megnézzük, hogy egy bornak mekkora a kénszintje, hogy ha az embernek kitöltenek egy pohár volt, és beleszagol, ez nem túl távolról, tehát konkrétan, hogyha a pohárba belehelyezi valaki az orrát, és két orjukon keresztül, mélyet kell belőle szippantani, hogyha ha elkezdi vágni az orrodat egy ilyen kicsit fémes, kicsit szúrós érzet, akkor magas a kén benne. De hogyha belefekszel, és jól érzed magadat benne az orroddal együtt, akkor nem lesz fejfájás.
Már itt közeledünk a adás végéhez, de még mindenképpen meg akartam kérdezni azt, hogy a fröccsel amúgy mi a helyzet mondjuk ilyen szomelié szempontból? Tehát, hogy ez egy létező, vagy ilyen megengedett műfaj? Mert hogy ugye ennek azért elég nagy hagyománya van nálunk is. És hogy ez a régi bölcsesség még így kamaszkoromból, hogy van a fröccsbor, ami a rossz bor, de aztán idővel megtanulja az ember, hogy ez sem igaz, hanem hogy nyilván az meg úgy érzi, hogy bizonyos borokat meg természetesen bűn lenne ilyen típusú.
Na jó, hát azért mondjuk vannak felhasználni. Olyan dolgok, amiket azért én is úgy kimondhatjuk, hogy csípőből elítélek, tehát hogy sem a vörös fröccsnek a létezését nem értem, sem pedig az aszú fröccsnek. Tehát mondjuk azért egy
hatkutonyos...
Én sajnos láttam. Tehát, hogy azért vannak olyan borok, amiket valóban kérlek senki, semmilyen körülmények között. De az, hogy egyébként... Persze, hogy én is ízok fröccsöt, de az a világ legnagyobb tévedése, hogy... Tehát, hogyha egy bor rossz, vagy nem finom, mondjuk így, és az fröccsben megpróbálod elfogyasztani, akkor mindenki azt hiszi, hogy ez egy működőképes rendszer, csak ez az a probléma, hogy a bornak olyan a szerkezete, hogyha egyébként vízzel hígítod, akkor a hibák sokkal jobban kijönnek. Uh-huh. Szóval, ha van egy nem túl jó borod, amit felöntesz szódával, akkor ez a nem túl jó bor katasztrofálisan rossz lesz. Tehát, hogy én is nyilván, amikor 40 fok van, jó, hát én meg tudok inni egy-két üveg sámpányt is, 40 fokba tűző napon, de hogyha nem ezt teszem, és mondjuk az egészségtudatosságra szeretnék figyelni, akkor én is nyilván inkább egy hosszú lépést fogok inni, de minőségi borból. És ami nagyon fontos, hogy bármennyire is szereti mondjuk valaki az írsai olivéját, a cserszegit, vagy a Sauvignon Blanc, tehát a gyümölcsös, aromatikus szőlőfajtákat, fröccsbe borzasztó. De tényleg, tehát hogy azt nem tudom elképzelni, hogy ezek bárkinek is ízlenek. Tehát fröccsbe olyan bor kell, és én is ezeket szoktam inni, aminek neutrális viszonylag az ízvilága, és magas a savtartalma, mert akkor lesz frissítő jellegű, és a fröccsöt általában azért ízszük, hogy felfrissüljünk, tehát legyen egy száraz furmint, vagy pedig legyen egy olasz rizling, tehát hogy én ezeket tudom javasolni.
Említetted néhány kérdéssel ezelőtt, hogy példaként, hogy libanoni, izraeli és stb. És ez, mint én, aki annyira nem vagyok, nem figyelem a bortrendeket, ezeken például meg is lepődtem, hogy ezek ennyire jegyzetnek számítanak. Tudsz mondani olyat, ami szintén az elmúlt években lett például világon tényező, és nem is gondolnánk elsőre, hogy ott például ilyen minőségű borok vannak?
Hát Libanon egyébként nagyon régi borkultúrával rendelkezik, mert ott ugye alapvetően a 13. század környékén ugye a franciák vitték be a szőlőtőkéket, és vannak olyan borászataik, amik egyébként 150-200 évesek. Ugye Izrael a vallási és egyéb különállóságunk miatt nyilván egy zártabb képet mutat, de náluk is egyébként nem újszerű. Vannak új országok, amik elkezdtek bizonyos szempontból feljönni, és egyébként ez sajnos, de ez valóban a globális felmelegedés miatt történik. Tehát most már például Svédországnak a déli részén van egy sziget, Löttorp, ahol egy Honzwinger nevezetű borászat 2007 óta készít borokat, és valószínűleg most még nem jó. Persze, nem jó, de 10 év múlva sajnos jó lesz. És például én nagy rajongója vagyok egyébként az angol tradicionális pezsgőknek, amik azért ilyen fantasztikusak, egyébként van egy nagyon híres, a Nyetimber, és tényleg elképesztően jó minősége, mert sajnos a globális felmelegedés miatt ugyanarra a klíma övre kerültek, mint Franciaországban Champagne. Tehát sajnos az új belépő országok, amik mondjuk 10 vagy 50 éve nem voltak ismertek, az időjárási változásoknak köszönhető, és hát lehet, hogy 10 év múlva, sőt, lehet, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy melyik a kedvenc norvég borunk, vagy például mondjuk Dániában már saját klasszifikációs rendszerük van. Tehát mondjuk ilyen területi és minőségi besorolások vannak a borokra. De az én személyes kedvencem, az biztos, hogy egyébként az Libanon marad, mert elképesztő meleg éghajlat mellett nagyon magas tengerszint feletti magasságon, tehát ilyen 1000 méter fölött készülnek a borok, és ugye folyamatosan van egy tengeri szél, ezáltal nagyon-nagyon komplex, testes, és ennek ellenére abszolút friss és érlelhető vörösborok készülnek, szóval az én szerény véleményem szerint a világ legjobb vörösborai egyébként Libanonban vannak elrejtve. De kínai bort ne ígyatok egyébként, mert az a legújabb hype, és pénz van, mint a pejva, meg hatalmas terület, meg több mint 20 borvidékük, de egyelőre még nem találták meg azt a mannát, amivel a minőség is létrejön.
És ez a klímaváltozás, amit mondasz, és nyilván a borászatot is érint, ez a magyar területekre, tehát hogy ezt le kell reagálni, nyilván ez egy sokkal nagyobb és aggasztóbb dolog összességében, de hát mégiscsak érint egy csomó szakmát, meg területet, és különösen a borászatot, ami ennyire függ az időjárási viszonyoktól.
Egyelőre Magyarországon még nem okoz az problémát, hogy egyébként túl meleg időjárástól szenvedne, mert ugye vannak olyan országok, mint például ugye Amerikában is ez a helyzet, hogy sokkal hosszabb az érési szakasz, ami ugye a szőlőnek rendelkezésére áll. Tehát Magyarországon az a dolog, hogy meleg van, vagy esetleg hosszabbak a nyarak, az vörösbor készítés szempontjából még akár egyébként segíthetne is. A probléma szerintem azzal van, hogy nem csak egy felmelegedés zajlik, hanem ugye, és erről most már borászati szakkönyvek jönnek ki, hogy a kiszámíthatatlan időjárás jelenségeknek a kora következik. Tehát most, ha az elmúlt heteknek az időjárását megnézed, én rengeteg képet láttam Szekszárdról, Tokajból és különböző borvidékekről, tehát szerintetek amúgy 2021-ben lehet majd minőségi bort inni? Hát elvétve, tehát maradjunk annyiban, hogy azt még egyetlen egy borászat sem tudja kezelni, hogy mondjuk július közepén dióméretű jegek esnek.
Hát vagy az, hogy egész tavasz, április-májusban alig volt napos idő, és folyamatosan esett meg
hát
ilyenek.
Először, legalábbis most az idei évjáratot tekintve, először az volt a gond, hogy 4 hetes lemaradásban volt a szőlő, pontosan a napsütésnek a hiánya, és a hűvös idő, meg az eső, meg a minden miatt. Most meg ugye az a probléma, hogy elindult ugye az érési folyamat, most meg gyakorlatilag a jég felnyitotta ugye a szőlőbolyóknak a felszínét, vagy egyáltalán magát a tőkét is tönkretette. Tehát szerintem inkább, ha Magyarországot vesztük figyelembe, akkor inkább arra kéne figyelni, hogy olyan borászatot védő megoldásokat hozzanak létre, tehát például mondjuk olyan háluk kerüljenek feltalálásra és kifeszítésre, ami megfelelő magasságban van a szőlőtőkéhez képest, hogy akkor is, amikor mondjuk ilyen nagyméretű jegek esnek, azok ne tudják magát a szőlő növényt károsítani. Szerintem ez most a legfontosabb következő évekre nézve.
Feltenném az előbbi kérdést így magyar viszonylatban, és van olyan magyar borvidék, ami most az utóbbi években tört fel, és esetleg számodra is újdonság?
Az baj, hogy én Tokaj rajongó vagyok alapvetően, és Tokaj ott van a helyében néhány évszázada. Én rettenetesen nagyra értékelem és respektálom nem csak az édesborokat, de ugye nekem alapvetően nekem a furmint az egyik kedvenc fajtám, tehát hogy én ezért is mondhatom azt, hogy ezzel kapcsolatban elfogult vagyok, ugye remek pezsgők is készülnek ebből. De egyébként a másik, ami számomra abszolút egy kedves borvidék, az nekem Badacsony. És ott is azért, mert vulkanikus talaj van, tehát úgy látszik, hogy nekem ez a becsípődésem, hogy én szeretem a nem túl gyümölcsös, neutrális, magasabb savtartalmú fehérborokat, és Badacsonyban szerintem óriási potenciál van, mert persze most, ha tudjunk azon, hogy Badacsonyban egyébként van olasz rizling, meg szürke barát, akkor nagyon sok érdekességet tudunk találni, tehát vannak egészen egyszerűen olyan helyi védett eredetű szőlőfajtáik, a kéknyelő és a budai zöld, amik egymásnak a beporzó párja, tehát a női és a férfi szőlőfajta, és azok csak ott is léteznek Badacsonyban, vagy például egyébként más kevésbé ismert szőlőfajták, mondjuk a Vulcanus például, tehát hogy abban én látok fejlődést és látok potenciált. Nehéz a kérdés, mert Magyarországon 22 borvidék van, több borvidék van, mint Olaszországban, ahol megelégedtek 20 területi besorolással, és ebből azért klasszikusan azt gondolom, hogy Tokaj és Badacsony emelkedik ki. Vörösboros vidékeknél inkább csak egy-egy borászatot tudnék kiemelni, de hogy így, tehát hogy nincs számomra olyan, hogy most akkor azt mondjam, hogy akkor Villány vagy Szekszárd, mert mindenhol vannak jó és vannak nem jó borok. És ami még számomra nagyon izgalmas, de az a baj, hogy ott is csak egy borászat van, az a Bükki borvidék. Tehát, hogy egészen egyszerűen a Bükki borvidéken van egy borászat, egy kis családi pince, Gallainak hívják, nem nagyon található meg sok helyen, és hát olyan borok készülnek. De jó, nyilván csak ilyen pár száz vagy pár ezer palackos mennyiségben, de hogy gyakorlatilag a pince egymaga híres fogja tenni szerintem néhány éven belül a Bükki borvidéket, ahol van 1000 hektár, ami termő, és van 1000 pince, aki amúgy bort készített. Ilyen teljes káosz. De az érdekes lehet még, igen.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és nagyon mindezt a sok érdekességet elmondtad. Nektek pedig nagyon köszönjük, hogy hallgattok minket, tegyetek továbbra is így, a Filéző Podcast adásait megtaláljátok akár a 24.hu-n, illetve a Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcastot szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!